Beavatás a zenébe.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban nem éppen rádiós témáról beszélünk, de a klasszikus zenétől egyáltalán nem távolodunk el. Valójában önök adták az ötletet, mert nagyon sokszor írnak televíziós koncert vagy opera élményekről. Márpedig ezek akkor jók, ha a felvételt készítő stáb is az. A magyar filmművészet iránt kicsit is érdeklődők előtt nem ismeretlen a Jancsó vezetéknév, de azt talán kevesebben tudják, hogy ifjabb Jancsó Miklós, avagy mivel a családtól kapott beceneve szinte már hivatalos lett, Jancsó Nyika, aki operatőri pályafutását a játékfilmek világában kezdte, egyszer csak felfedezett magának egy gyönyörű világot, a koncerttermeket, operaházakat. Én magam most már több mint 20 éve ismertem meg őt a gyönyörű berlini erdei színpad a Waldbühne egyik koncertjén. A berlini filharmonikusok évadzáró estjét mindig ebben a csodálatos térben rendezik, természetesen tévéközvetítéssel, amelyet utána ki is adnak. Jancsó Nyika pedig általában ott van, és kollégáival együtt gondoskodik róla, hogy a nézők a lehető legszebb látványt kapják a lenyűgöző mesterművek mellé. De Berlin csak az egyik város, ahol rendszeresen dolgozik. A mai beszélgetésben kiemelünk néhány szép emléket, élményt, de először is megtudjuk, hogyan kezdődött az egész.
Hú, hát ez egy érdekes sztori, mert valóban én abszolút a játékfilmből jövök. Csináltam külföldi és magyar játékfilmeket közel 30-32 talán, és rengeteg dokumentumfilmet, mindenfélét. Ez a dolog, ez teljesen véletlenül jött, mert 89-ben a mamádomat, a Mészáros Mártát felkérték egy dokumentumfilm készítésére, szép magyarosan, Aix-en-Provence-i Opera Fesztiválon. Barbara Hendricks volt a kiszemelt, ez egy tulajdonképpen egy ilyen nagyon komoly portréfilm jellegű volt. A Don Pasquale volt a darab, amit ő tanult be, és azt próbálták végig. Nagyon sokáig ott voltunk, talán 3 hétig. A környéken mindenhol forgattunk, ami létezik. Én, mint dokumentarista, mondta, hogy menjek vele. Hát mondom, persze menjünk, hát engem ez érdekel. Úgyhogy én így kerültem ebbe a világba, de akkor én még ezt egy egyszeri alkalomnak gondoltam. A zenei hátterem ilyen szempontból az nem túlzottan erős, mert a jó filhallásomon kívül tanulgattam zenét, de nem voltam soha kitartó. Doboltam egy darabig, az egész jó ment, de azt is abba hagytam a futball miatt. Elég sok linkség kapcsolódik ehhez. De a zenét mindig imádtam, mindenféle. Természetesen, aki a 60-as évek elején nőtt fel, akkor azt tudja, hogy mi volt az a zene, amiért mindannyian rajongtunk és akartuk tudni. Ugye az a Beatles kezdeti korszakától bele aztán a 70-es években. Tehát mindig érdekelt a zene, és megmondom őszintén, hogy mindig érdekelt a komoly zene. Addig a szintig, hogy azt el lehessen fütyülni, vagy meg lehessen a melódiákat jól tanulni. És a legelső komoly zenei filmélményem az egy fekete-fehér Don Pasquale film volt, a 60-as évek legelején, akkor még kisrác voltam. És azt is tudom, hol, a Vörös Csillag moziba, a Nyugatival szembe, volt egy Don Pasquale fekete-fehér film, és oda engem elcipeltek. Na, nem tudom, kicsoda, talán a nagynéném, és végig kellett üljem a fekete, amit rendesen kosztümös. Abban az időben semmiféle modernizmus nem létezett ebben a dologban. És hát a Don Pasquale, hát ugye az összes Belcanto nagy szerző, az szuper fütyülő dallam, ahogy az angolok mondják, tehát ezt mindent meg lehet tanulni. És attól kezdve, mint kisrác, én a Don Pasquale-t mindenhol hallottam, itt ott, almot, rádió, lemez. Tehát azt a darabot tulajdonképpen megtanultam kívülről filhallás után. És amikor ez a bizonyos Barbara Hendricks film létrejött, és ott a Don Pasquale volt a darab, ez egy német produkció volt, egy stuttgarti cég, akik tulajdonképpen komoly zenei dolgokra specializálódtak. A Norrington volt akkor Stuttgartban a vezető karmester. A Südwestfunk zenekarának volt a Sir Roger Norrington a főnöke, és ők rengeteg anyagot csináltak vele. Ezek is úgy kezdték, mint akik semmit nem értenek hozzá teszem, de beletanultak akkor. A lényeg az, hogy én ebben a filmben összejöttem nálamnál fiatalabb emberekkel, volt egy srác, aki a producer volt egy srác, aki a gyártásvezető volt, egy holland hangmérnök, tehát egy ilyen 3-4-5 ember volt, aki abban a filmben így összekovácsolódott. De mondom, hogy én ezt egy egyszeri alkalomnak gondoltam. De az történt, hogy amikor ugye itten a nagy változások történtek, és lehetett már menni, jönni bárhova, Azzal egy időben ez a stuttgarti cég elkezdett nőni, hogy így mondom, mert régebben ők csak az üdvözfunknak a közvetítését csinálták. Attól kezdve ők elkezdtek mindenféle komoly zenei dokumentumfilmeket produkálni. A Barbara Hendrix volt az első ebben a vonulatban, és akkor minden volt, Ruggero Raimonditól kezdve a, én már nem is tudom, Alfredo Kraus, és akkor én ezzel mentem ide-oda, a Ruggero Raimondi Milánóba, a Kraus az Ibizán élt. És akkor én elkezdtem ezt csinálni, és akkor ugye ez nem csak az, hogy leülsz valakivel és beszélgetsz, mármint a film hősével, hanem rengeteg zenei dolgot kellett csinálni, operákat komplett, két kamerával fölvenni, hogy az hogy legyen, mint legyen. Tehát nekem, akinek ilyen formán szinte semmiféle hátterem nem volt, itthon az akkori televíziónak csináltam egy-két ilyen templomi zenét, Nyíregyházán új év, de az nem volt, abszolút nem volt komolyan véve. De attól kezdve ez így ment tovább. Akkor ez a cég elment Berlinbe, ott belecsöppentünk a nagy berlini életbe, a Philharmoniába, a két berlini operaházba, a koncerthouse-ba, tehát ott rengeteg munka volt. És éveken keresztül csináltuk ezeket a koncerteket, ott mai napig is egyébként, az már produkciós politika kérdés és pénz, hogy melyik zenekarokkal tudunk együtt dolgozni. Aztán ez a társaság elköltözött Lipcsébe, és attól kezdve ez most már idestóval majdnem 20 éve ott van a cég Lipcsében. Thank you.
Norina áriáját természetesen Barbara Hendricks énekelte Donizetti Don Pasquale című operájának első felvonásából. Az első feladat a Barbara Hendricks portréfilm felidézése után, hallgassuk tovább Jancsó Nyika történetét.
Idáig csak arról beszéltem, hogy körülbelül mik azok az állomások, amiket én mint így követtem, de operatőri szempontból, vagy az operatőri edukáció szempontjából, hát ez az a dolog, amit nem tanítanak soha sehol, mert ezt mind olyanok megtanulják, aki mondjuk itt az MTV-ben dolgozik, egy fiatalabb srác, akkor azt mondják, mennyit csinál, akkor nem tudja, jön egy fővél vele, aki azt mondja, ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni. Én is végigmentem ezen, ugyanígy. Nekem nagyon sokat segített, de megmondom a nevét, a Ron Walter Ricci, aki ma egy nagy kölcsönző cég tulajdonosa, aki egy híres fővilágosítója volt a magyar televíziónak, rengeteg filmet és ilyeneket csinált, mert ott nem volt mese, azt mondták neki, ezt kell csinálni, akkor mentek és csinálták. Az én esetemben ez nem így van, mert én szabadúszó vagyok nagyon-nagyon-nagyon régóta. Őtőle nagyon sokat tanultam, és sokat tanultam persze külföldön különböző emberektől. Ja, azt még nem mondtam neked, hogy végül is egyfajta alapot mi adott nekem a zene értéséhez. Hát ezt azért nagyon finoman kell kezelni, ezt a zene értéssel kifejezést. Petrovics Emil volt a tanárom a filmfőiskolán, aki a zene ismereteket okította. Azt hiszem 2 vagy 3 évig volt akkori 4 évből a zenetörténet. Hát ugye 20-an voltunk egy osztályban, vegyesen operatőrök, rendezők, abból a 20 emberből voltak profi zenészek, akik effektív jól zenéltek, tudtak zenélni. Tehát az volt körülbelül 5 ember a 20-ból. Akkor volt egy másik 5, akik tudtak kottát olvasni, tudták a zenét. Akkor volt megint 5 ember, akik szerették a zenét, és befogták a szájukat, és nem dumáltak hátul, és volt olyan 5 ember, akik ott ültek hátul, és akkor az abszolút nem érdekelt a zene. És hát a Petrovics úr, ő egy elképesztő figura volt, mert nagyon jól adott elő. Volt benne egyfajta ilyen szigorúság, és azt nem szerette, ha valaki hülyére veszi ezt a sztorit. De ugyanez megtörtént a művészettörténetben is, tehát ez nem egy egyedi dolog, hogy csak a Petrovics Emil felé volt ez. Tehát ha valaki érdeklődött, és próbáltam a dolgokat megérteni, mondjuk én, akkor azt ő nagyon bírta, nagyon szimpatizált vele, és akkor hajlandó volt ebbe energiát belerakni, elmondani mindent, a szonáta formától kezdve bármit. Tulajdonképpen én ott elég sok dolgot, hát az túlzás, hogy megtanultam, de emlékeztem aztán rá, mikor oda került a sor, hogy meg kellett értsem, hogy mi miért van egy zenei darabban. És hát ugye, ahogy az idő haladt előre ezekkel a produkciókkal, rengeteg doksi filmot. A Claudio Abbadóval volt 2 film is, amit évekig csináltunk. Évekig. Mentünk vele Párizsba, La Fenice-re, nem tudom én mi, össze-vissza, ide Budapestre. Itt volt még a Zeneakadémia átépítése előtt 1-2 évvel. Van ám ott egy jó csomó nagy név, de itt nem akarok nagyképüsködni, meg nem akarok úgy tűnni, mint hogyha húha, mert zenélni nem én zenélek, én csak világítok, és megpróbálom a dolgokat fogyaszthatóvá tenni, és hát ugye minden koncertteren, minden szituáció, minden menedzsment, mindenhol más, és mindenhol diplomáció, az azért így van. Kurt Mazura. Az azért volt érdekes példa a Kurt Mazur története, mert rögtön a változások után Kelet-Németországban, ugye ő a Lipcsőben a Gewandhausnak volt a főnöke, és őt a New York-i filharmonikusok élére választották akkor 91-2, nem tudom a pontos dátumot megmondani, és 2 városban volt főnök, Lipcsőben és New Yorkban. Egy amerikai céggel csináltunk egy nagy dokumentumfilmet az ő életéről, meg egyáltalán erről a történetről, aminek az volt a címe, hogy 2 Cities, 1 Maestro, valami ilyesmi volt. Mazurhoz az is érdekes, hogy amikor megtudta, hogy én magyar vagyok, akkor azt mondta nekem, hogy ő mi fiatal ember, Dresdában volt Kapellmeister, és 56-ban, október 23-án valahonnan megtudták, hogy az Egmont ment a rádióban. És ezt a nyitányt ők, nem tudom, hogy hol, az adott koncert előtt lejátszották. És akkor felelősségre vonták őt, hogy ez mi volt. Thank you.
Az Egmont nyitány részletében a New Yorki félharmonikusokat vezényelte Kurt Mazur.
A személyes történetem ebből még talán annyi, hogy én egy ilyen nagy vintage rock and roll fej voltam, mint fiatal srác. Ugye természetesen az egész brit rock, meg az amerikai 50-es évek rock and roll, én azt nagyon-nagyon szerettem. Mert az én édesanyám, az táncosnő volt az Állami Népi Együttesben, eszméletlen jó ritmus érzéke volt természetesen, és ő állandóan izégetett engem zeneügybe. De hát akkor kommer zenét azért ugye nem nagyon lehetett Magyarországon hozzájutni, tehát volt a Szabad Európa, aztán később a Rádió Luxemburg, meg ilyenek. De ez az egész big band, 40-es évek amerikai zenéje, az például az anyám az kívülről tudta, úgyhogy én ezeket mind. Aztán ebbe belejött, mint srác, egész fiatal gyerekként az összes Elvis Presley, meg az összes dolog abban az időben. És hát ez engem így végigvitt. Végigvitt jó darabig, mert akkor nem volt klasszikus zenei érdeklődés, hogy finoman fejezem ki magam. És amikor elkezdtem dolgozni a filmgyárban rendesen, tehát mint először, mint segédoperatőr, aztán később főiskola, meg katonaság, meg minden picsene, akkor kevesebb időm jutott már a rock zenére hallgatni, vagy eljárni koncertekre, vagy ilyen bulikba. A 80-as évek elejétől kezdve tulajdonképpen ugye elcsendesedett bennem ez a szóműság a rock iránt, és amikor elkezdtem ezeket a dolgokat csinálni, akkor egyszer csak, azért ez nem egyik pillanatra a másikra, ez nem valami isteni megvilágosodás, hogy hú, most akkora sznob lettem, mivel írtelen, hogy nem igaz. De megmondom neked őszintén, hogy elvesztettem az érdeklődésemet a pop-rock iránt abszolút. Nem nézem le, mert tudom, hogy kik a jó zenészek. Egyéb hozzáteszem még azt is, hogy nálunk a családban az egész népzene dolog az nagyon komolyan volt véve. Az apám részéről is, az édesanyám részéről is. Ők mind a ketten a háború előtti és még a háború utáni egy-két évi ez a népi mozgalomban voltak benne. Tehát nálunk ez az egész, hogy mondjam neked, ez a népi, nem népi történet, az én mindig röhögök, mert ez nem így működik. Tehát ami jó zene, érdekes, az abszolút jó, legyen bármi. Úgyhogy én őszintén szóval elvesztettem az érdeklődésemet a pop-rock iránt. Én egyetlen egy ember a mai napig, aki az a Bob Dylan, akit valamennyire követek, sőt követem. Na most ezzel párhuzamosan, ugye, mert az van, hogy mint világító operatőr, én végigülöm az összes próbát, különösen operáknál. Tehát van úgy, hogy 6-8 próbát végig kell üljek, amíg eljutunk az első rendes felvételig. Ezt nem mindenhol tudják megengedni, mert itthon sajnos ez nem így megy. Én azt tudom, hogy csináltam most egy-két ilyet. Ez lehetőség kérdése. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay.
Mielőtt az 1999-es évbe utaznánk, és a Salzburgi Osterfestspiele idejére, azért Bob Dylan csak énekelt egy kicsit. A 2023-ban megjelent Shadow Kingdom lemezről szólt a Forever Young, örökké fiatal részlete. De most megérkeztünk Salzburgba, vendégünk Jancsó Nyika klasszikus zenei filmes életének újabb emlékezetes állomásához.
Salzburgban például a Richard Strauss Elektra volt, ami nem tartozik a rock and roll jellegű operák közé egyáltalán. De én képes voltam azt 5000-szer meghallgatni, és felfedezni dolgokat benne, tallam töredékeket, nem tudom ezt, azt, amitől úgy összeáll az egész aztán az ember életébe. És aztán ezzel úgy mentem előre, mindenféle más is természetesen. Belejöttek akkor aztán a balett például, az aztán végképp nem érdekelt a múltban, mondjuk így. De mivel annyiféle verzióját látom ezeknek a dolgoknak, úgyhogy körülbelül tudom, hogy mi az érdekes és mi a linkség. Na most, ami a szakmai részét illeti, hogy mint játékfilmi operatőr, hát hogyan simultam én ebbe bele, hát ahhoz kellett ez a segítség, amit említettem neked az előbb. Tudnék, ez nem azért nem úgy megy, hogy oda megyek és ezt megcsinálom, mert ezek egészen más dolgok, egészen más dolgokra kell figyelni. Ördögén gyorsnak kell sokszor lenni, mert egy éjszaka alatt nagyon komoly dolgokat kell beépíteni, lámpákat fókuszálni, az jól működjön, senkit ne zavarjon. Minden helység, minden operaház, minden előadóterem különböző, nem igaz, hogy csak oda és bekapcsolod a lámpákat, szóval ez nem, abszolút nem így működik. És hát az embernek diplomatának kell lennie, mert nem lehet kekeckedni bármilyen nagy emberekkel, hogy finoman fejezzem ki magam, tehát nagyon udvariasnak kell lenni, és ha azt mondják, hogy nem, akkor sajnos nem. És hát én természetesen változatlanul csináltam, és csinálok játékfilmeket, mostanában már nem, de doksit csinálok, még mindig. Tehát ezt valahogy sikerült megosszam, hogy amikor kellett menjek játékfilmet csinálni, akkor vagy nem volt éppen munka, vagy valami ilyesmi. Én ezt nem akartam elengedni, ezt a komoly zenei dolgot. Tudnék, ezt sokan úgy gondolják, hogy ez egy egyszerű dolog. Természetesen nem egy játékfilmi történet, hogy be kell világítani, nem tudom, normafát éjszaka, vagy valami ilyesmi. De ennek ugyanúgy megvannak a finomságai és a nehézségei, és a néha, hát nem éppen kellemesen végződő részei. Szerencsém volt, mert nem mondhatom azt, hogy bármelyik produkció is, amit csináltam, ami közel most már, hát csak operából legalább 70-et, a koncertekben nem is tudom mennyit, tényleg nagyon-nagyon sokat. Nem tudom azt mondani, hogy volt valami olyan, ami nagyon nem volt olyan, amit mi szerettünk volna. Mindig van olyan, amiről azt mondja az ember, hát az jobb lett volna, de mégsem. Tehát sikerül valahogy mindig a dolgokat helyére rázni, hogy azok működjenek. A legelső nagy koncert, amit csináltam, az az izraeli filharmonikusok 50. évfordulója volt Tel Avivban. Lehetett 95-ben talán, 96, és az egy ilyen elképesztő gála volt. Akkor, amíg a Zubin Mehta volt ott a főnök, a Barenboim, a Wengerov, a Isaac Stern. Szóval az egy marha nagy buli volt. Szóval az egy komoly presszió volt rajtam, hogy az jó legyen, és nagyon észnék kellett lenni. És amikor így a cégben ezt látták, hogy én ezt azért tudom jól csinálni, akkor ők elhatározták, hogy velem fogják ezt tovább újakban csinálni. És megmondom neked őszintén, hogy ezeket az amerikai filmeket azért kezdtem el leépíteni, mert nem akartam elveszteni a komoly zenei dolgokat, ami persze töredékét fizeti annak, mint egy amerikai filmben dolgozni.
Az előbbi Bach D-mol 2-ös versenyrészlettel majdnem pontosan idéztük Jancsó Nyika történetét az izraeli filharmonikusok jubileumi koncertjéről. Azon az esten is elhangzott a 2-ös verseny, és bár a felvételen nem az izraeli zenekar játszott, de a szólisták és a karmester szintén ott voltak Tel Avivban. Felvételünkön Isaac Stern és Itzhak Perlman hegedült, a New Yorki filharmonikusokat Zubin Mehta vezényelte. Mi az, amit nagyon másképp kell csinálni akkor, hogyha zenészekkel dolgozol? Most így óvatosan utaltál rá, hogy nem mindig egyszerű emberek, nyilván a művészember soha nem egyszerű, de most nem is ilyen diplomáciai szempontból, hanem tényleg inkább szakmai szempontból, tehát mi az, ami, amikor félre kell tenni mindazt, vagy majdnem mindazt, amit a játékfilmeknél, vagy a dokumentumoknál megtanultál, mert egy koncert, vagy akár egy opera előadás másképp működik.
Ez valahogy úgy áll össze, hogy tegyük fel, csinálunk egy koncertet a berliniekkel a filharmóniában. Ezt beszélünk a régebbi időkről, mert most már technikailag egészen másképpen működnek ott a dolgok. Mondják, hogy lesz 4 napunk, amikor csinálunk ezt és ezt a koncertet. Az embernek eleve úgy kell világítania, úgy kell felrakni a lámpákat, mert egy csomó koncertteremben nincs beépített. Tehát az van, valóban a színpad fölötti világítás az a normál koncertvilágítás. De egy televíziós vagy filmes hozzáállásban ez nem elég, nem mint fénymennyiség, hanem mint látvány vagy mint szépség. Hát ezt meg kellett tanulni évek alatt. Meg kellett tanulni, hogy körülbelül milyen pontok azok, amikre oda kell figyelni. És hogyha azt mondják, hogy ott legyen kevesebb, meg így, meg úgy, akkor az embernek észre kell lenni, és nem lehet azt mondani, hogy én nem változtatom meg. Akkor vannak olyan zenekarok, ahol van egy bizottság, aki jön és átveszi a világítást, olyan elég nonsens cuccok, de hát van ilyen. Úgyhogy az ember megtanulja, hogy milyen zenekar, kik azok, akik ott egy kicsit kekecek. Szóval ezt ennyi év alatt sikerült megtanulnom. Mesélek neked egy olyan történetet. Claudio Abbado-val kapcsolatban mi így fiatalabb srácok abban az időben, és aztán később is, nagyon jó viszonyba kerültünk vele ezek a sok munka kapcsán. Ő egy igazi hallgatag ember volt. Egy elképesztő aurával rendelkező pali, aki hangját fölemelni, milyen ki van zárva, ilyesmi, soha senkivel, zenészekkel, semmivel. Neki egyetlen egy háklia volt, hogy az ő fénye, ami az arcát világítja, ami egy fontos dolog, mert azt a zenekarban lévő fény és expozíció, azt össze kell hozni a karmesterével. Tehát azt nem lehet, hogy vagy a karmesteren van ördög ilyen sok fény, vagy semmi fény nincsen, de az Abbado az őrületbe kergetett bennünket sokszor. De az volt a vicc benne, hogy nem lehetett haragudni rám, mert az ember azt mondja, na jó, hát azért ez kicsit izé. De ő ezt olyan ebbe a finom úri modorában úgy vezette el, hogy az ott sok. Úgyhogy meg kellett tanuljunk olyan lámpákat használni ezekben a koncertekben, ahol ő volt. És ezeket a lámpákat vittük magunkkal Salzburgba, Lafenicébe. Hát a Lafenicébe úgy emlékszem, hogy amikor legelőször azt a dokumentumfilmet csináltuk. És egyetlen egy darab lámpa volt fönt a francba, de egyetlen egy. Egy pici. Bejött, fölállt a pódiumra, és azt mondta, na, azt akkor na, vegyék le. Szóval egy ilyen pali volt. De mondom, egy ilyen emberre nem lehetett haragudni, mert az ő úgynevezett egója az a zenében volt benne. És akkor ugye, amikor egy ilyen nagy Mahler est után a közönség csak ült, mint a moziba, és néztek, és hallgattak még 2-3 percig, mert meg se tudtak szólalni, átragad az emberre ez az egész, hogy ez mi. Úgyhogy azért mondom, hogy egyáltalán nem sznobiliából távolodtam el a könnyű zenétől, hogy ilyen kifejezést használjak, Ami nem tudom, mert egyszer csak rájöttem, hogy ez valahogy érdekesebb. Persze nem mondom, hogy én ezt analizálni tudnám, nem vagyok zenész. A hangulati jelentése az valahogy elvisz, és akkor az jó. Még a legőrültebb zenéket is. John Cage-ről csináltunk dokumentumfilmet Amerikában, mindenhol. Az őrült orgonája valahol Németországban, van egy ilyen kis orgonája, ami állítólag 200 évig fog egyfajta hangot adni, és nem tudom, ilyesmi. És akkor mi elmentünk ebbe a kisvárosba, ez való Kelet-Németországban van, ez itt Türingia alja, és akkor ott csináltuk egy részét ennek, persze akkor a Cage már nem élt, tehát ilyenek is vannak.
Térjünk vissza Abbádóhoz és a Mahler szimfóniák hatásához. A 9. szimfónia utolsó tételének végét hallgatjuk. Képzeljék el, hogy mire elérkezünk ehhez a részhez, már meghallgattak mintegy 70 percnyi zenét. És ahogy ezt a lemezen is megörökítették, amikor véget ért a darab, ahogyan Jancsó Nyika is mondta, sokáig nem történt semmi. Pontosabban nagyon sok minden történt, de nem zúgott fel a taps, csak majdnem egy perc után. Mi most a tapsot nem halljuk, de a döbbenetes erejű koncert utolsó 7 percét igen. Claudio Abbado a berlini félharmonikusokat vezényli egy 1999. szeptemberi hangversenyen. nem is a zenét analizáljuk, de valamit mégis analizáljunk egy kicsit, mert kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed, és nyilván ismered ezeket a felvételeket. Karajannak volt egy olyan mániája, amikor a berliniek főnöke volt, és például van egy Beethoven szimfónia sorozat, amihez a videókat úgy készítette el, hogy teljesen egymás mellett centire pontosan kellett a trombitáknak állni, és nyilván playbackre játszottak, de hogy ott neki a kép volt a lényeg. És ma visszanézni, amikor ugye a hallgatók, közönség is azt mondja, hogy például a lemezfelvételekből is azt szeretik jobban, ami koncerten készült, mert nem olyan steril, mint a stúdió. Ez képi világban szakértő szemmel hogyan néz ki a mai felfogáshoz képest, azaz elképesztően kicentizett pontosság, ami lenyűgöző végül is, de tényleg túl steril nekem, amit ott Karajan
csinált. Hát ez így van. Ez nagyon érdekes, amit mondasz ezzel a Karajan történettel. Az ő saját cége volt a Unitel, ami a mai napig is létezik. Ott azért nézzünk egy kicsit a filmi jelentésbe is bele. Azok a elképesztő, valóban kicentizett a film, és ez abban az időben készült színes TR-re, ugye a régi televíziós telerecording, televíziós kifejezéssel élve, amikor körülbelül a érzékelője a kameráknak körül ilyen lehetett, mint ez a deszka, semmi. Tehát ott gigalámpákkal kellett világítani azt, és az úgy van, hogy kell négy kürtös egy sorba, egy gégen jön csak keresztül, marca, mindenki van. De mi a lényeg? Azon kívül, hogy a zene persze szuper. És hát playback kellett, hogy legyen, mert ilyet normál körülmények között soha nem tudsz előállítani. Ő a lényeg, semmi más. Ő a lényeg. Ez a félportré, amikor ő vezénye. Mi tudjuk, hogy milyen a zenére gondol. Ezzel így röhögünk meg minden, de hát ez van. Szóval ő megtehette, mert olyan elképesztő támogató tömeg állt mögötte, a Berlini Filharmóniának a közönsége is, és hát a zenekar az meg voltak őrülve érte. Ugye akkor még nem voltak nők sem a zenekarban. Tehát ez igen, valóban így van, hát az egy abszolút. Egyébként nem csak a Beethoven sorozat volt, hanem van más is,
Brahms szimfónia,
meg egyebek, úgyhogy igen. Kellett, hogy idő meg pénz legyen rá, mert ilyesmit a mai világban maximum kamara muzsikában lehet megcsinálni.
És ugye visszatérünk ahhoz a ponthoz, ahonnan elindultunk, amit említettem, hogy a Waldbühnén, berlini Waldbühnénél találkoztunk először, és utána volt néhány év, amikor a háttérből is figyeltem, hogy hogyan zajlanak a koncert előkészületei, és azt figyeltem, hogy nem egyszerűen ott voltatok egy stábbal, és akkor teszitek a dolgotokat, hanem téged folyamatosan a zenészek között láttalak, a főpróba és az előadás között, meg a főpróba alatt, tehát hogy nem csak azt akartad látni, hogy kívül mi van, hanem arra is kíváncsi voltál, hogy kik ezek ott bent, és hogyan működik ez az egész. Tehát nem két csapat volt a filmstáb és a zenészek, hanem egy ilyen egymásba folyó rendszer alakult ki, és valahogy így született meg az egész, és ez az, amit én ritkán látok ilyen közvetítésekben.
Nézd, ennek persze van egyfajta technikai követelménye, hogy az ember fölmenjen a próba alatt, persze nem a zene alatt, mert akkor botrány van, de menni kell, nézni kell, hogy van, mint van, nem fognak-e morogni, egyebek, tehát, és így az ember elég sok zenészt megismer, különösebben abból az időből a berliniekből, mai napig is vannak barátaim közöttük, akik már visszavonultak, tehát nyugdíjasok, de tartjuk a kapcsolatot, és mondom, hogy ez a kis cég, aki ezeket a dolgokat elkezdte csinálni abban az időben, soha nem volt nagy cég. Ez az alkalmazottjai szám az maximum 8, és mi mint külsősök dolgoztunk, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy mi a körülállás egyfajta zenekarnál, egyfajta zenénél, ez mindig is így megy, és így ment.
Egy zenekari koncerthez képest egy opera sokkal izgalmasabb feladat?
Antól függ. Igen, egyébként a melló nagyságát, illetve feltétlenül egy opera az jóval nagyobb munka. Azt végig kell ülni, ugye a fényváltások, akkor rengeteg helyen bele kell nyúlni, át kell világítani komplett operákat, úgyhogy az valóban nagyobb munka. A koncertek azok más, mert az sokkal inkább koncentrált idő alatt történik. Tehát, mit tudom, egy Mahler fesztivál Lipcsében, az mondjuk egy 7 vagy 9 nap, az oké. Akkor az ember, hogy belejön az első után, akkor az összes kórus, meg nem tudom, amit meg kell csinálni, ami nagy munka szintén, de az egy hely. De az operánál ez sokkal nehezebb, sokkal. Ott is attól függ, hogy milyen ház, milyen fajta lámpák a világítanak, milyen a ház menedzsmentje, mert aztán tudnak kellemetlenek lenni. Nem fogok itt példákat mondani. De mit tudom, én voltam most Pécsen Bánkbánt felvenni egy jó hónapja, vagy talán kettő. Olyan helyesek voltak, tök jó volt ott lenni. Abszolút. Szuper volt.
Ki volt a kedvenced, akivel mindig szívesen dolgoztál és dolgoznál?
Claudio Avado, ő volt a mi hősünk, hogy így fejezzem ki magam. De azt kell mondjam, hogy én nekem jó viszonyom volt majdnem mindenkivel. Zürichben rengeteget járok dolgozni, tényleg 13 éve. Igen, a Zürichet azért tudom mondani, mert ott dolgozom a legtöbbet, és ő az egy nagyon bejáratott dolog. De mondom, hát hogyha Pécsre gondolok, akkor csak jóra gondolok.
És hogyha a műsor végére egy olyan felvételt keresünk, ami közel áll a szívedhez, akkor mi lenne az, amit a műsor végére tegyünk?
Az anyja, micsoda kérdés. Hát például én a Scarlatti szonátákat eszméletlenül imádom.
Imádni fogják a hallgatók, mert
Scarlattitól.
Ők is.
De Jordi Savall, bármiféle középkori zene, barokk zene, én szeretem ezt a szférikus, időn túli, megfejtetetlen dolgot. Scarlattit napokig tudnám hallgatni. Thank you.
A beszélgetés felvétele után azt is egyeztettük, hogy ki legyen Scarlatti szonátájának előadója. Jancsó Nyika javaslatára a francia hatok zeneszerzői számára is nagyon fontos zongoraművésznő Marcel Meyer játszotta Scarlatti a Kirkpatrick jegyzékben 279-es számú A-dur szonátáját. Mai műsorunk vendége ifjabb Jancsó Miklós, Balázs Béla díjas operatőr volt, aki klasszikus zenei életéről és munkásságáról mesélt, és történeteinek köszönhetően csodás művészek felvételeivel gazdagította a műsort. Nagyon köszönöm Jancsó Nyikának, hogy elfogadta meghívásunkat. De van még néhány perc a műsorból, térjünk vissza Claudio Abbadóhoz. Giuseppe Cambini Opus 15-ös G-dur zongora versenyének második tétele következik, ezen a felvételen Claudio Abbado a szólista, mellette a milánói vonoszenekart koncertmesterként a későbbi legendás karmester édesapja Michelangelo Abbado irányítja. Thank you. Giuseppe Cambini Opus 15-ös G-dur zongora versenyének második tételét hallottuk, a szólót Claudio Abbado játszotta, mellette a milánói vonos zenekar játszott, amelyet koncertmesterként Claudio Abbado édesapja, Michelangelo Abbado irányított. Kedves hallgatóink, a mai kezdőhang ezzel a felvétellel ér véget. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Pajor Olivér Joachim zongora művész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
És azért is választottam ezt a 9. szimfóniát, mert az Appassionata második tételében is van valami világmegváltás.
Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra.